És aztán hogyan folytatódik az embermentő tevékenysége ezután?
Következő lépés pedig, hát tulajdonképpen azt kell látni, hogy itt párhuzamosan történnek a dolgok Zsindányi Tüdős Klárával, mint minden ember életében egyébként. Ugye, ahogy mondtam, 38 végétől elindul a magyaros öltözködési mozgalommal, ez a elég nagy karrierje. Aztán a 40-es évek elején a Korvin áruházban ezt tudja konfekcionálni, és közben a második világháború alatt ugye a filmjét is rendezi, és a rendezés közben 1943-ban találkozik Ravasz László református püspökkel, aki tulajdonképpen a filmgyárban keresi őt föl, és megkéri arra, hogy legyen az Országos Református Nőszövetségnek az elnöke. És hát Zsindányi Tüdős Klára erre azonnal azt válaszolja, hogy ő semmiféle nőegyletnek soha nem volt tagja, ezután se akar tagja lenni, és hogy keressenek más. Na most ezután viszont a férje rábeszélésének köszönhetően mégis elvállalta ezt a tisztséget, és egyébként ebben nem csak a férje volt hatással, hanem az is, hogy megismerkedett egy Bilder Mária nevű tanítónővel, aki Erdélyből érkezett akkor Magyarországra, és egyébként az Erdélyi Református Nőszövetség megalakításában már részt vett, Ravasz László által ismerkedtek meg, és hát ez egy kicsit más megvilágításba helyezte Zsindenné számára ezt a munkát, hiszen például Mária elég nagy tapasztalattal rendelkezett, egy olyan egyéniség volt, aki tudta formálni az egyébként nagyon öntudatos és nagyon egyéni életpályára törekvő Zsindenné Tüdős Klárát. Tehát tulajdonképpen a két asszony nagyon jól össze tudott dolgozni, és elkezdték ezt a református nőszövetségi missziós munkát 1943-44 folyamán, és hát a vészkorszak pedig ugye pontosan ebben az időszakban jött el Magyarországon. Ekkor történik meg az, hogy ugye Erdélyből nagyon sok menekült érkezik Magyarországra, és a református missziós nőszövetségi munka keretében az első, akiket megpróbálnak segíteni és menteni, éppen az erdélyi menekültek lesznek. Zsindenné visszaemlékezésében elég sok olyan témát találunk, hogy hogyan próbálta a különböző pályaudvarokra megérkező anyákat, gyermekeket, akik sokszor kis csecsemőkkel érkeztek Erdélyből menekülve, hogyan próbálta őket segíteni, tehát például elhelyezni valahol, árvaházakban, bárhol a Vöröskeresztnél, és hát akiket viszont nem tudott elhelyezni, azokat fölvitte magához a lakásokba, ami az Istenhegyi úton volt. Ez a férjével közös villa egyébként úgy volt berendezve, minthogyha egy népművészeti múzeum lett volna. Vannak róla képek, és egyértelműen látszik, hogy Zsindenné Tüdős Klárának a néprajz volt az élete középpontjában, és végül is a lakásukat is egyfajta múzeummá alakították az évek során.
És aztán miért kellett elhagyni az otthonukat, és milyen célra ajánlották fel?
Ugye ezek között az emberek között, akiket említettem, az erdélyi menekültek voltak az elsők, tehát akiket próbáltak segíteni. Magyarországon ekkoriban már bombázások is voltak, és ennek következtében rengeteg ember elveszítette a lakhatását a feje fölül. És hát nagyon sok ember esetleg ismerte a Zsindely házaspár, illetve különböző kapcsolatokon keresztül megtudta, hogy az Istenhegyi úti villában ott fogadnak embereket, és nagyon sokan a kibombázottak közül is ide kerültek, illetve hát voltak az ő védenceik között tulajdonképpen magyarországi zsidók, magyarországi arisztokraták, és még kommunisták is, tehát tulajdonképpen Ignác Rózsa erdélyi költő, erdélyi írónak, vagy Fekete Istvánnak, Tamási Áronnak, szintén íróknak a családjának is ők adtak menedéket, de Báró Acél Ede családját is ők látták el, illetve de ami egy különleges momentum, hogy annak az apró Antalnak is ők adtak menedéket, és a teljes családjának is, aki később az államszocializmus korában hát egy nagyon fontos kultúrideológus volt.
1951-től úgy tudom, hogy 1963-ig ők balatonlellei villaházmesterei lettek, ahol ugyanúgy folytatták a református missziói tevékenységet. Mit tudhatunk erről az időszakról, hogy hogyan kerültek ide is, hogy itt milyen tevékenységekben vettek részt?
Igen, ugye a vészkorszakban ez a Zsindely házaspár körülbelül 80 ember életét mentette meg azzal, hogy egyrészt lakhatást adott nekik, másrészt ellátást, tehát Zsindenné volt az, aki gondoskodott a főzésről, a főzés megszervezéséről, a különböző élelmiszerek, alapanyagok beszerzéséről. Ezekről a témákról nagyon sok érzékletes képet lehet olvasni a visszaemlékezéseiben, hogy hogyan szerezte meg például asszonyi leleményességgel az egyik konzervgyárnak a maradékát, amit már előzőleg lebombáztak, vagy egy tésztagyárnak az összes makaróni és tészta és tarhonya állományát. Úgyhogy nagyon leleményes volt ebben ebben az időszakban is Rindeiné, aki tulajdonképpen ennek az egésznek a lelke, a motorja volt, és hát amikor véget ért a világháború, már mindenki visszatérhetett a saját otthonába, vagy elhagyta ezt a villát, ahol menedéket kapott. Igazából ekkor sem fejeződött be ez a nőszövetségi missziós munka. 1947. januárjában a Zsindei házaspár felajánlotta a villáját a református egyház részére, hogy ott egy nőszövetségi missziós otthont hozzanak létre, és ez tulajdonképpen addig, amíg az államügyi egyházi hivatal, a kommunisták ugye nem figyeltek arra föl, hogy ez egyfajta reakciós viselkedésre is adhat okot, addig ez működött, tehát 1947-től 49-ig. Sajnos ennek a missziós munkának kommunisták szemében nem volt nagy jelentősége. Úgy gondolták, hogy ez alkalmat adhat arra, hogy reakciós viselkedést fejthessenek ki Zsindeiné és a férje. Ráadásul a férje ugye a Horthy korszakban többféle államtitkár is volt, illetve ugye egyszer miniszter is. Ez aztán abszolút megadta az okot arra, hogy 1951-ben ők is megkapják a kitelepítési határozatot. Viszont ebben a tekintetben azt lehet mondani, hogy eléggé szerencsésen jártak, mert nem a Hortobágyra kerültek, mint általában ekkoriban az emberek, hiszen tudjuk, hogy nagyon sokan, főképp budapestiek, de máshonnan is a hortobágyi táborok rendszerébe kerültek a kitelepítések folyamán. Elég csak Gróf András Ilonára gondolni, vagy Klebersberg Kuno feleségére, őt is kitelepítették, vagy például a Herceg Ferencet, a nagyon ismert írót szintén. De Zsindeiék ismerősüknek köszönhetően a Balatonra kerültek, és ott egy háznak lettek a házmesterei, és ebben az időszakban, 1951-től 1962-ig tulajdonképpen ebben a 12 évben ott Balaton lelén is egy ugyanolyan missziós házat, református missziós házat működtettek, mint ami az Istenhegyi úton volt II. Világháború lezárulása után.
Ezt követően 1980-ig, a haláláig hogyan telt ez az időszak számára?
Egy nagyon fontos momentumot nem mondtam még el, ami igazából az egésznek az eszenciája, lényege kellene, hogy legyen, hogy tulajdonképpen, ha megnézzük Zsindeiének az életét II. Világháborúig és a II. Világháború után, akkor pontosan a középpontban, tehát itt az elválasztó vonalban, a II. Világháború alatt kell azt látnunk, hogy ő, aki egy nagyon öntudatos, öntörvényű, önmagát megvalósítani kívánó nő volt, már a 20. század 20-as, 30-as éveiben, a II. Világháborúig ez sikerült is neki, és ő megvalósította azt, amire ő vágyott, amit szeretett volna. És ahogy mondtam, mindig a rendező akart lenni. A szó legszorosabb értelmében is ő megpróbálta nem csak a hivatásában ezt a dolgot érvényesíteni, hanem a magánéletében is, meg a baráti körében is megpróbált mindig rendező lenni. És hát a legnagyobb rendező az ugye egy idő után mindenki rájön, hogy nem mi magunk rendezzük az életünket, hanem van egy feljebb való, aki mindezt el fogja rendezni helyettünk. Ugye a legnagyobb rendezővel, Istennel, ő 1944-45 folyamán találkozott. Akkor, amikor ez a nagyon nagy kataklizma, a II. Világháború és a vészkorszak kezdett Magyarországon, és hát ez tulajdonképpen ketté választja az ő életét. Azt is mondhatnánk, hogy a háború előtt, vagy mielőtt Istennel találkozott volna, addig magának élt, addig megvalósította önmagát, a háború után pedig, amiután már találkozott a legnagyobb rendezővel, akkor rájött arra, hogy ő nem tudja ezt irányítani, mert van egy sokkal nagyobb hatalom, ami ezt irányítja, és innentől kezdve előtérbe került a mások megsegítése, és tulajdonképpen Isten megmutatta az ő számára azt, hogy mi az ő igazi életfeladata, és itt nem arra kell gondolni, hogy elvállalta az Országos Református Nőszövetség elnöki tisztét, mert számára ez nem volt fontos. Már maga az nem volt fontos, hogy egy ilyen tisztet elvállaljon. Neki az ambíciói, azok, ha voltak, mert pedig biztos, hogy voltak, először azért voltak fontosak, hogy megvalósítsa önmagát, utána pedig, ha volt még ambíciója, akkor azt mindig arra fordította, hogy másokon tudjon segíteni. Úgyhogy a II. Világháború utáni időszak az ő életében lényegében arról szólt, hogy másokon segített, ugye az embermentéssel, a különböző otthonok felállításával, a református misszió végzésével, és amikor már a férje meghalt 1963-ban, akkor tulajdonképpen utána következő életét is úgy próbálta megberendezni, hogy azzal mások javára szolgáljon, és még a 70-es években is különböző, hát ilyen lelkigondozói munkát folytatott, ahogy ő leírta a visszaemlékezésében. Különböző fiatal csoportok keresték föl. Őt igazából nagyon sokan ismerték, és azt lehet mondani, hogy egy személyiségformáló ember volt, aki nagyon sok embert és nagyon sok ügyet támogatott az életében, és hogyha most még vissza akarok menni a két világháború közötti időkre, hát ő támogatta a magyar irodalmat, a magyar művészetet, az erdélyi helikon íróit támogatta, hát nem véletlenül kapott nála menedéket két-három író is, akik Erdélyből származtak, ugye, ahogy mondtam, Ignác Rózsa is. Tamási Áron például, de a Györfi kollégiumnak a létrehozása is végül is neki köszönhető 1942-ben, ahová pedig ugye a népi baloldalhoz tartozó, inkább munkás gyökerekből származó fiatalok tartoztak, hiszen ő Györfi István tanítványa volt valamikor, és hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ő nagyon sok ügynek volt a motorja. Emellett azt kell még hangsúlyozni, amit mondtam az előbb is, hogy egy nagyon-nagyon személyiségformáló ember volt, akinek a környezetében lenni az nem egyszerűen csak azt jelentette, hogy én jól érzem magam vele, mert jól tudunk beszélgetni, hanem azért, mert tanulni is lehetett tőle. És végeredményben, ha belegondolunk, embernek az egész életének az a célja, hogy tanuljon, és olyan emberektől tanuljon, akik valami másra tanítják meg, mint amit egyébként a saját környezetéből hoz magával.
Végezetül, hogyha össze kéne foglalni, hogy Zsindeyné Tüdős Klára alakja és gondolatai miért lehetnek a mai ember számára is aktuális üzenetek?
Tulajdonképpen Zsindeyné Tüdős Klára nem csak a saját korában volt, ahogyan mondtam, egy személyiségformáló ember, egy patrónus, egy támogató, egy segítő, hanem a 21. századi ember számára is nagyon-nagyon sok olyan gondolatot tud fölvetni, és a sok gondolata annyira inspiráló és ösztönző tud lenni, amellyel, hogyha elolvassuk a visszaemlékezéseit, egy csapásra tudunk azonosulni. Legfőképpen akkor persze, hogyha valaki még a református egyházhoz is tartozik, és a református értékek számára még fontosabbak, mint bármi más, de én azt gondolom, én azért kezdtem el vele foglalkozni, mert semmit nem tudtam róla. Először csak annyit, hogy divattervező volt és embermentő, és amikor kibontakozott az, hogy ő a református egyháznak milyen nagy nő alakja volt a 20. században, és semmit nem tudunk róla, és még akkor, amikor ráadásul kiderült az is, hogy ő egy olyan ember, akinek a gondolatai a 21. századi ember számára is ösztönzésül szolgálhatnak, akkor teljes válszélességgel odaálltam mellé, és akkor azt mondtam, hogy 2020-ban ugye a születésének a 125. évfordulója van, illetve a halálának 40. évfordulója is volt április 16-án, ezt mindenképpen föl kell karolni, és őt vissza kell hozni tulajdonképpen a nemzeti irodalmunkba és történelmünkbe, mert minden társadalom történeti témában tulajdonképpen elő tudjuk venni, nem csak a divatban, hanem az irodalom, a történelem, és hát az egész 20. századi társadalom szempontjából.